11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja. Ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölt a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a békereményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében, a technológiai és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrei Sibiha, a két politikus egy indiai tanácskozáson találkozott tegnap. Részleges tűzszünetről és további tárgyalásokról állapodott meg az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban, értesült a Sky News Donald Trump és Vladimir Putyin másfél órás telefonos megbeszéléséről tegnap. A portál a Kreml tájékoztatás alapján közölte, Oroszország beleegyezett, hogy 30 napig nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Vladimir Putyin pedig azt kérte Donald Trumptól, hogy állítsák le az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai és hírszerzési támogatásokat. Az országgyűlés tegnapi ülésén kivételes eljárásban tárgyalták a képviselők a gyülekezési jogot érintő Pride-ot tiltó javaslatot. A frissen benyújtott törvény a gyülekezési jogról szólót egészíti ki azzal, hogy tilos az olyan gyűlés megtartása, amely a gyermekek védelméről szóló törvényben meghatározott tilalmat sért. A Fidesz-KDNP mellett a Mi Hazánk és a Jobbik képviselői támogatták a megszavazott javaslatot. Súlyog Tamás köztársasági elnök már aláírta. Több ellenzéki képviselő füstgyertyát gyújtott a parlamentben, az üléstermet sűrű füst töltötte meg. Akcióztak a parlamentben korunk külföldről pénzelt kis bolsevikjai, pirotechnikai eszközökkel, zárt térben mérgező füsttel próbálták megakadályozni a szavazást, közölte a Fidesz frakció vezetője a Facebookon. Kocsis Máté arról tájékoztatott, a Covidot alig túlélő képviselőtársuk Bányai Gábor sürgős orvosi ellátásban részesült. A Momentum aztán tüntetést hirdetett, hogy tiltakozzon a gyülekezési jogszigorítás ellen. Több órás patthelyzet alakult ki este Budapesten, a tüntetők sokáig nem mozdultak, végül a rendőrség igazoltatta az úttesten tartózkodó személyeket, aminek hatására többen elhagyták a helyszínt, így az általuk lezárt Margit hídon újra megindulhatott a forgalom. Az árréstop hatására átlagosan 16%-kal csökkent az érintett élelmiszerek ára, közölt a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, az adat meghaladja a kormány várakozását. Mivel még folyamatban vannak átárazások, az árcsökkenés nagyobb is lehet, tette hozzá. A banki és a telekommunikációs díjak emelkedésével is foglalkozni fog a Nemzetgazdasági Minisztérium, és készen állnak, hogy beavatkozzanak, jelentette ki Nagy Márton. Teljesen megalapozatlannak nevezte, hogy a banki számlavezetési díjak például harmadával nőttek. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebook oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében, összesen tehát 96 milliárd forint értékben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon, Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Visszaérkezett a Földre a SpaceX űregységében a nemzetközi űrállomáson rekedt két amerikai asztronauta, aki az őket szállító Starliner meghibásodása miatt 3/4 évet töltött a világűrben 9 nap helyett. Butch Wilmore és Sunny Williams két másik asztronauta társaságában a tervezetnek megfelelő helyen Florida közelében ért el az óceán felszínét a Dragon űregységben. Meghalt Horváth Rozi, a népszerű fűszermárka névadója, aki 1939-ben született Drozdjik Ilona néven. A Horváth Rozi nevet férjétől, Horváth Lajostól kapta becenévként. Pályafutás alatt tévéműsorokban szerepelt, könyveket írt és népszerű videókazettákat adott ki. 2002-ben vonult nyugdíjba, de ezután is aktívan utazott, kísérletezett és könyveket írt. Szakmai elismerését jelzi, hogy 2003-ban felkerült a Magyar Hírlap által összeállított 50 legsikeresebb nő listájára. Végül az időjárásról. Továbbra is derült az ég, a szél többfelé újra felélénkült, a csúcsomérséklet 10-11 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az egri kispapok.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Mai gasztronómiai műsorunk Nagy Bölty szent idejében készül, ezért nem meglepő módon egy bölti programmal és lehetőségre invitáljuk a kedves hallgatókat. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Szendrei Mihályt, a Miskolci Arany Korona történelmi étterem vezetőjét, tulajdonosát. Nagy Bölty szent idejében vagyunk, ahogy már említettem is a riportunk elején, és önök előrukkoltak egy olyan programmal, melynek címe és elnevezése Böjtölj velünk, légy mértékletes. Mit is lehet tudnunk erről a programról? Honnan jött az ötlet?
Az Arany Korona történelmi étterem egy középkori étterem, és igyekszünk a középkornak különböző korszakait is feldolgozni, de bármelyik korszakra gondolunk, a keresztény vallással és általában vallásokkal köze lesz ennek a korszaknak, és azt tapasztaltuk, hogy mi jól tudunk kapcsolódni a keresztény ezen szokásához, hiszen ez nem csak egy vallási meggyőződésen alapuló időszak, hanem gasztronómiai értelemben egy étkezéshez, egy gasztronómiához kapcsolódó szokás, hagyomány is, hiszen ilyenkor az emberek mértékletességet tartanak, és ki a maga szabályai szerint, hitvallása is persze meggyőződése szerint, igyekszik valamilyen fajta mértékletességet tartani, ugye a legnépszerűbb a hús van való mértékletesség, ez valaki egyszer-egyszer egy pénteken tartja, valaki csak a nagy pénteken, valaki minden pénteken, és valaki a teljes 40 napos böjtöt is tartja. Ez sokak számára nem csak önmagában egy vallási meggyőződésen alapuló szokás, hanem mint megélve a vallásuk, a spiritualitásukat, illetve a hitüket, hanem valakinek ez egy tisztító kúra is, amiben persze egy lelki értelemben egy feltöltődés is történik. És mi úgy gondoljuk, hogy annyi pozitív gondolat és hatása van ennek a hívjuk szokásnak, hagyománynak, mivel mi egy világétterem vagyunk, ezért szeretnénk támogatni, hiszen a mai trendeknek megfelelően, amikor egészséges táplálkozásról beszélünk, egészséges életmódról beszélünk, és nagyon sokszor arról, hogy épp testben, épp lélek, ami alapvetően igaz, akkor azt gondolom, hogy ez a program kiválóan alkalmas arra, hogy még azoknak is egy kicsit iránymutatást adjon, akik nem alapvetően vallásosak, vagy nem mélyültek el aktívan a vallásukban. Tehát egész széles körben szeretnék megszólítani az embereket, nem csak a vallásos embereket, ugyanakkor egy lehetőség is arra, hogy aki eddig nem aktívan gyakorolta a vallását, akár ezen keresztül megtapasztalja, hogy milyen előnyei vannak ennek, és akár elkezdje a vallását aktívan gyakorolni, de ez nekünk egyébként nem alapvető célunk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nekünk van küldetésünk, aszerint, hogy az emberek egy mértékletességet tartsanak, legyen az hús, legyen az bármilyen lé, ami ugye lehet kávé például, a mai értelemben azért ez most egy aktuális téma lehet, vagy éppen az alkohol, vagy éppen más olyan cukros italok, amikre az emberek rászoktak és szenvedélyükké vált, és már tudják, hogy egészségtelen számukra, de nehezen tudnak megszabadulni tőle, vagy éppen a telefonhasználat, vagy teljesen mindegy, hogy milyen szenvedély legyen az dohányzás, vagy bármás, amitől meg akarnak szabadulni, amitől egy kicsit a hatása alól ki akarnak szabadulni, és szeretnének újra ők dönteni afelől, hogy azt a szenvedélyt ők folytatják, vagy nem. Szóval ez egy lehetőség az emberek számára, hogy csatlakoznak, ezért ezt inkább egy programként fogjuk fel, és nem csak önmagában egy gasztronómiai ajánlatként.
Ha jól veszem ki a szavaiból, idén első alkalommal kerül megrendezésre ez a kezdeményezés. Kísérleti jelleggel fogalmazhatok így?
Abszolút, ez egy kísérleti kezdeményezés, talán ez a legjobb szó, de kicsit idegen. Inkább úgy mondom, hogy az első és bevezető időszak.
Szeretnénk... Hagyományteremtő cél.
Hát, igen, végül is hagyományteremtő a cél, hiszen ezt minden éven megünnepeljük, nagybőjt időszakát is, és ez minden éven ki is lehet terjeszteni erre a programra is, és akár más éttermek is kapva kaphatnak a lehetőségen, hogy ők is ajánlatot tegyenek azoknak, akik ilyenfajta mértékletességet szeretnének tanúsítani. Nekünk azért van ennek egy konkrétuma, hiszen mi a péntekekre koncentrálunk, igyekszünk ezeken a péntekeken legalább arra bátorítani az embereket, hogy életük valamelyik területén tegyenek azért, hogy mértékletesek legyenek. Ilyen lehet például az, hogy elhelyeztünk minden asztalon egy olyan kis ládikát, amit most itt te is itt látsz, amiben elhelyezhetik a telefonjaikat az étkezés, illetve az étteremben tartózkodás ideje alatt. Ez a mai világban belegondolunk, főleg a gyermekek esetén, de szerintem a felnőtteknél is lehet olykor-olykor súlyos probléma is, hogy elmaradnak a beszélgetések, a kommunikációnak azon része, amikor együtt vagyunk és megbeszélhetnénk dolgainkat, és pont a telefonnyomkodása miatt elveszik ez a fókusz, és nem tudunk egymással úgy beszélgetni, ahogy régen. Ez egy alkalom arra, hogy ebben is segítsünk. És aki bármilyen más mértékletességet ezzel együtt próbál tartani, és megéri nekünk, hogy ezen a napon legalább ezt megteszi, akkor kaptunk egy kis matricát, ami a bőjtői velünk négy mértékletes feliratot tartalmazza. Ez egyfajta tanúsítvány, hogy ő legalább ezen a napon egy mértékletességét betartotta, és bízunk benne, hogy még folytatni is fogja.
Olyan jó és olyan találó az elnevezés, bőjtölj velünk, légy mértékletes. Önök talán egy ilyen úttörői is lehetnek ennek a kezdeményezésnek, hiszen a jó ötleteket aztán másolhatják más éttermek is.
Igen, múlt hét pénteken volt az első ilyen péntekünk, ahol egy bőti vacsorát tartottunk három fogással, és meghívtam egy református lelkész urat is, hogy tartsa meg az asztali áldását úgy, ahogy az elvárható lehet egy tiszteletestől, és kíváncsi voltam, hogy milyenek a visszajelzések a vendégek részéről.
És milyenek?
Hát megmondom őszintén, hogy amikor mondtam, hogy na ma este nem fognak húst enni, már az első gondolat látszódott az arcukon, hogy kicsit meg vannak lepve, és furcsa is nekik a helyzet. Na hát ha az ételt nézzük, akkor ez teljesen jó irányba megváltozott a végére, és azóta is visszahívnak, hogy hát mennyire jó ez a dolog, hiszen nem is gondolták volna, húsimádókról beszélünk, hiszen mi egyébként is egy olyan étterem vagyunk, ahol többségében húsos ételekről, nagy egészben sült ételekről beszélünk. Tehát meglepődtek azon, hogy mennyire jók azok az ételek is, amelyek húst nem tartalmaznak. Hát nyilván itt a halételek beleférnek a bőti időszakába. És a másik része pedig maga, hát azért ez nem egy liturgikus istentisztelet. Volt egy egyszerű asztali áldás, ami ráadásul a lelkész úr ezt próbálta minél befogadóbban előadni, és azt gondolom, hogy így egy igazán emberközeli asztali áldással alakult, ami egy jó indulatú hangulattá varázsolta az estét, és az emberek szabadon elkezdtek beszélgetni egyébként magáról a bőjtről, rojkol a vallásról, de utána már teljesen mindegy más témákról, és azt tapasztaltam, hogy egy kicsit gondolkodnak ezeken a szemléleteken is, és átgondolják, hogy na, miben is tudnának változtatni. Szerintem egy olyan impulzus adtunk ezzel, ami a mai világban szerintem lehet, hogy ritka, és ha ezt össze tudjuk kötni azzal, hogy mi egy étterem vagyunk, akik szolgáltatnak, és egyszerre tudunk úgy szolgáltatni, tehát ételeket, italokat biztosítani, miközben az emberek valami hasznosat, valami közérdekűt, valami társadalomjobbító eszközt kapnak, akkor szerintem ez nagyon jól tud kapcsolódni, és egy sikeres kezdeményezés. Tehát én ezért is bízok abban, hogy ez egyébként ki tud majd fejlődni, és akár országos kezdeményezéssé tud válni.
legyen olyan kedves, ismertesse velünk, hogy mi is az alapelképzelés, hogyan valósulnak meg ezek a péntekek, míg a nagybőjti szent időszak, mondhatom úgy, hogy inkább elején járunk. Hanvazó szerdával elkezdődött a nagybőjti szent időszak, tart közel 40 napig, jó néhány napunk van még húsvétig. Nos, hogyan is valósulnak meg majd ezek az egyes péntekek? Mi a tematika, mi az elképzelés?
A tematika, hogy minden pénteken egy-egy mértékletességre tesszük a hangsúlyt, amit már említettem azok közül, szemezgetve, és ehhez hívunk meg olyan vendéget, aki ebben vagy szakértő, vagy maga is tapasztalt, és elmondja a saját gondolatait ezzel kapcsolatban. Másrészt pedig minden alkalommal azt a leáldást mondunk, megőrizzük a keresztény kultúránknak ezt a hagyományát, hiszen ez nagyon fontos viszont számunkra, mint középkori étteremnek. Minden alkalommal van telefonmentes este ezeken a péntekeken, tehát a telefonokat ilyenkor javasoljuk, hogy tegyék abba a kis ládikába, ami az asztalokon kint van, illetve ilyenkor bőti ételeket javaslunk azon ételeink közül, amelyeket kifejezetten azoknak javasoljuk, akik a bőtöt tartják. Ez nem kötelező jellegű, de lehetőség van rá, és egy olyan menüsort ajánlunk, amelynél meg tudják kóstolni mind az előételünket, főételünket, desszertünket. Tehát mind a háromból vannak olyan ételek, amelyek egyébként még akár vegán vendégeinknek is megfelelőek. Tehát én azt kívánom és azt javaslom mindenkinek, hogy amikor akár egy ilyen pénteken ellátogatni egy étterembe, akkor azért jöjjön hozzánk, mert nálunk egy új felismerése lehet a tekintetben, hogy lelkileg is hogyan tud esetleg fejlődni a jövőben, még akkor is, hogyha ez egy pici impulzus, de mi ehhez hozzájárulunk.
Ételek, ételek. Na de milyen ételek is? Mondjunk azért néhány példát a böjtös ételekre, hiszen önök történelmi, középkori étteremként gondolom hülyek maradnak ahhoz a mentalitáshoz, ahhoz a középkorisághoz, amelyet önök képviselnek a gasztronómiai életben.
Igen, azért a böjtös ételeknél, mivel a hús nincs benne, legalábbis emlősállatok húsa nincs benne, ezért kézzelevés az azért korlátozott. Ugye nálunk az étteremben alapvetően lehet kézzel étkezni, de itt ettől függetlenül van olyan ételünk is, amit akár így is tudnak fogyasztani, de nem ez a cél, hanem az, hogy például a halételeinket meg tudják kóstolni, ilyen a haltepertünk, vagy éppen a harcsapaprikásunk, vagy a pisztrángunk, vagy a lazacunk, tehát ezek mind olyan ételek, amiket főételként és előételként is tudnak fogyasztani, vagy ilyen a rostongomolyánk, amely abszolút egy helyi alapanyagból készülő étel, de ilyen például a gombakrémlevesünk, ami szintén helyi alapanyagból készül, és hát persze az összes desszertünk, ami tulajdonképpen értelemszerűen lehető ilyenkor.
Milyen desszertek?
Hát azért, amit kiemelnék, az a vegán desszertünk, amit más néven hamis túrógombócnak is hívunk, az egy köles gombóc, amit gyümölcsökkel és gyümölcsragúval tálalunk. Ezt javaslom leginkább ilyenkor, hogy azokat az ételeket is megkóstolják az emberek, amiben egyébként még tojás és tejtermék mentesen is készülnek, tehát teljesen állatéredet mentesek, és ettől még talán egy új gasztronómiai kalandban vehetnek részt, és új ismeretekkel gazdagodhatnak. Ez egyébként jelenleg nálunk a egyik legnépszerűbb desszert, és szerintem amikor végezi valaki ezt a műsort, akkor rájön, hogy egyébként nem terhet a gyomrát, egyébként így is lehet, és talán még azt gondolja, hogy hát mi lenne, hogyha folyamatosan, vagy legalábbis egy adott időszakban így étkezne. Én bízok benne, hogy kíváncsivá válnak. Én nem emlékeztem el egyébként, ugye 5. napja, vagy nem is tudom, most már 6. napja bőjtölök, és én azt gondolom, hogy azért a mai világban ez nem túl nagy kihívás. Tehát ezt bárki tudja tartani, és szerintem egy olyan pluszt ad az embernek, amivel utána lelkileg még fel tud töltődni. Ezt kívánok mindenkinek.
Önnek van-e kedvenc böjtös étele? Vagy olyan, amilyet már meg is említettünk, esetleg egy olyan étel?
Hát persze, említettük már egyébként a pisztrángot, nekem az a kedvenc ételem, de azért itt tipikus böjtös étel, még például, ha nem a saját ételénkből indulunk ki, a mákos guba is, amit lehet egyébként főételként és desszertként is enni. Ez egyébként egy környékbeli szokás, hagyományos étel is egyben, úgyhogy ezt mindenképpen javaslom például. Ezt mindenki ismeri, szereti, és tökéletesen megfelel a bőti előírásoknak.
Megütötte a fülemet az a kifejezése, hogy pénteken, de ezzel a lehetőséggel úgy is élhet a kedves idelátogató és érdeklődő, hogy még asztali áldásban is részesülnek mindazok, akik részt vesznek ezeken a péntekeken. ebben a programban. A Szent István Rádióban beszélgetünk. Nálunk katolikusoknál mindig úgy van minden étkezés, hogy az étkezés előtt imádkozunk, és az étkezés után is hálát adunk az elfogyasztott ételért. Hogyan valósul ez meg majd önöknél? Mindig törekszik arra, vagy törekednek arra, hogy egy-egy prominens vallási képviselőt, személyiséget meghív az egyes péntekekre, és majd ő végzi el, vagy ő mondja az asztali áldást?
Hát először is a kísérleti jellege, ha már ezt a szót használtuk, a felszolgálóink minden vendégnek, minden betérő asztalnak mondanak asztali áldást a bőti időszak alatt, nem csak pénteken, hanem minden alkalommal, nyitvatartásunk alatt. Ez a étkezés kezdetére vonatkozik, és nem kötelező. De ez egy próba, korábban már próbálkoztunk vele, és jó volt a visszajelzés, ezért most egy ilyen hosszabb időszakot céloztunk meg, és meglátjuk, hogy milyenek lesznek a visszajelzések. A péntekeken pedig igyekszünk olyan embereket meghívni, akik vagy vallási vezetők, bármelyik felekezethez is tartoznak, illetve esetleg olyan ismert, vagy társadalomban elismert személyiség, akik egyébként aktív vallásos emberek, és így ők hitelesen tudnak erről beszélni. Tehát nem minden hétvégén készülünk olyan vallási tisztségviselővel, aki profi ebben, tehát főállásként végzi, hanem esetleg egy olyan személyben, akik a helyi közösségekben azért otthonosan mozognak és vallásosak. Tehát bízunk benne, hogy ők majd ugyanúgy hozzájárulnak véleményükkel, elképzelésük, gondolataikkal, egy kicsit a szemléletet ugyanúgy formálják, hogy mi is, és hozzátesznek, ők is bátorítanak, támogatják a mi kezdeményezésünket.
És akkor most következzenek a közérdekű információk azok számára, akikben felkeltettük az érdeklődést az önök nagybőti programja iránt. Hogyan jelentkezhetnek, mik a feltételek, mit érdemes tudniuk?
Természetesen telefonon, e-mailben, honlapunkon, www.aranykorona.eu honlapon jelentkezhetnek, és ezen a honlapon meg is találhatják az aktuális bőti ételeinket. Ha írnak nekünk, és van kérdésük ezzel kapcsolatban, hogy esetleg valamilyen érzékenységgel rendelkeznek, akkor arra is felkészülünk. Minden pénteken 6 órától várjuk a vendégeket bőti menüsorral, és fél héttől pedig meghívott vendégünk mond asztali áldást, és hogyha valaki így szeretne étkezni, hogy valaki mond neki egy szép asztali áldást, és kíváncsi, hogy miért mond, akkor az javaslom, hogy erre így érkezzen. Egyébként pedig ezek a menüsoraink jóval kedvezőbb áron elérhetőek, mint az étlapon megtalálható ételek formájában, tehát ez így is érdemes kihasználni.
És az adott péntekek menüsorait az interneten előre megtalálják az érdeklődők?
Így van, Facebookon is megtalálhatják, illetve a honlapunkon is megtalálhatják.
Az ételekről beszéltünk, na de az italokról is egy kérdés erejéig beszélnünk kell. Mennyire törekszenek arra, hogy az italokban is és az italfogyasztásban is mértékletességre sarkalják a vendégeiket most a nagybőti időben?
Hát először is pont a múlt pénteki alkalommal volt egy beszélgetés, hogy az alkoholos italok közül a bor egy kitüntetett szerepet kap a nagybőti idején, hiszen egyébként is, de a nagybőti idején is, hiszen gyakorlatilag a Krisztus véreként fogjuk fel a bort, és talán ez az egyetlen olyan ital, ami megbocsátható olyan értelemben, hogy mértékletesen, de ugyan fogyasztható, és bár a többi sem tiltott annak, aki nem gondolja fontosnak, de én azt javaslom, hogy egy kis borral nyugodtan kísérjék az ételeket, amennyiben nem vezetnek, de ebbe is mértékletességet tartva, nem túlzásba véve, és persze én azt gondolom, hogy a mi kezdeményezésünk a mértékletességet tekintve azon dolgokra vonatkozik, amelyekben alapvetően az emberek túlzásba esnek. Tehát szenvedélyükké válik, kontrollálhatatlanná válik, vagy kiesik az ő hatásuk alól, és így már nehezen tudják az életükkel összeegyeztetni. Én azt gondolom, hogy ebben van ennek a bőti időszaknak, vagy ezeknek az alkalmaknak a lehetősége. Kicsit olyan, mint az évvégi fogadalom, hogy itt meg tudja kezdeni azt a folyamatot, amiben azt mondja, hogy na most leteszem, most abba hagyom, most egy kicsit visszaveszem, egy kicsit, ahogy szó szerint értendő, mértékletességet tanúsítok az irányába, bármi is legyen az. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, és én azt javaslom mindenkinek, próbáljak is, nézze meg, hogy mi fog történni.
Javaslom, hogy nem múljon el gasztronómiai műsor recept nélkül. Arra kérem önt, hogy legyen olyan kedves, egy ételnek a receptjét ossza meg velünk, amely nagybőti szent időben fogyasztható, kedvenc, akár az ön kedvenc étele, vagy amely specialitása az Aranykorona történelmi étteremnek.
Van ilyen?
Hát, hogy aztán ez csak a mi specialitásunk, azt nem tudom, de nekünk azért a lazac az mindenképpen egy olyan ételünk, ami ilyenkor passzol, és nagyon sok embernek a manapság abszolút egy kedvence, talán könnyen is elérhető, nem mondom, hogy a legolcsóbb alapanyag, de alapvetően közkedvelt, és ezt mi édes burgonyával készítjük, és kis mézzel is egy olyan friss salátával tálaljuk, amelyek kis rózsaborsot is teszünk, és ez a vajon pirított lazaccal és egy kis párgával, amit roston megsütünk szintén vajban, akkor igazán színessé tehető. Én azt javaslom, hogy a édesburgonyát az pürének készítsék el, mert úgy még könnyebben fogyasztható, még kevésbé terheli a gyomrot, de persze bármilyen más formátumban is elkészíthető. Ez egy nagyon könnyű, nagyon laza, könnyen elkészíthető, otthon is könnyen megvalósítható, nem kell hozzá semmilyen szakács előképzettség, és így szépen tudják tálalni. Egyébként szép színes is, tehát gusztusos, és mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szendrei Mihálynak, a Miskolci Arany Korona történelmi középkori étterem vezetőjének, tulajdonosának, és áldott szent nagybőjti időszakot kívánok önnek, valamint további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását is kívánom.
Köszönöm szépen, és áldott bőti időszakot kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa állapota a Gemelli Klinikán. Enyhe javulás a légzési és motoros terápia miatt. A Szentatya levelet küldött egy olasz napilap főszerkesztőjének. A háború abszurd dolog, fegyverezzük le a földet. Leszerelés és a diplomácia újraéledése. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete a Szentatya gondolatairól. A pápa jóváhagyta a szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását 2028-ra. A vatikáni nagybőti prédikációkon jelen lehetnek a hívek is.
Ferenc pápa állapota a Gemelli Klinikán. Enyhe javulás a légzési és motoros terápiában. A Szentszéki sajtóiroda hétfőn este frissítette a Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló jelentéseit. A Szentatya hétfői napját ima, pihenés és terápia töltötte ki. Helyzete stabil, a pápa néhány percre, rövidebb időszakra oxigénterápia nélkül is el tud lenni. A több mint 30 napja a Gemelli kórházban fekvő pápa állapota stabil, a légzés és mozgás terápiának köszönhetően enyhe javulás tapasztalható. Ezt hétfőn este, március 17-én jelentette be a Szentszék sajtó irodájának igazgatója, frissítve Ferenc pápa egészségi állapotáról szóló jelentéseit. A várakozásnak megfelelően hétfőn orvosi közleményt nem adtak ki. Az újságírótnak adott tájékoztatásban a sajtó iroda elmagyarázza, hogy a pápa kevesebb nagy áramlású oxigénellátást kap, és bizonyos időszakokban nélkülözni is tudja az oxigénterápiát. Éjszaka továbbra is nem invazív mechanikus lélegeztetést használ. Ez magyarázza, hogy a tegnap, március 16-án vasárnap készült és közzétett fényképen, az első fotón a kórházba kerülése óta Ferenc pápa oxigénellátás nélkül jelent meg. Ami a jobb kézfejének a fotón látható duzzanatát illeti, az a mozgás korlátozottsága miatt alakult ki, de mára már javult a helyzet. A Szentatya hétfői napját ima, pihenés és terápia töltötte ki. A következő orvosi közleményt szerdán tervezik kiadni. Kedd este a Szentszéki sajtóiroda a mai naphoz hasonlóan általános tájékoztatást ad az újságíróknak.
Addio dei nostri padri, grande misericordioso.
Ferenc pápa levele a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztőjének Luciano Fontanának. A háború abszurd dolog, fegyverezzük le a földet. Közé tesszük azt a levelet, amelyet Ferenc pápa írt a Corriere della Sera napilap főszerkesztőjének, Luciano Fontanának, válaszul annak üzenetére, amelyben közességét fejezi ki a Szentatya iránt betegsége mostani időszakában. Ferenc pápa egyúttal arra kéri a főszerkesztőt, hogy a milánói napilap hasábjain tegyék közzé felhívását a békért és a leszerelésért. Kedves igazgató, szól a Szent Atya levele, szeretném megköszönni közességének a szavait, amelyekkel jelen akart lenni a betegségemnek ebben az időszakában, amelyben, amiként azt mondtam volt, a háború még abszurdabbnak tűnik. Az emberi törékenységnek ugyanis megvan az ereje ahhoz, hogy tisztában lássuk, mi az, ami megmarad, és mi az, ami elmúlik. Mi az, ami éltet, és mi az, ami pusztít. Talán ez az oka annak, hogy oly gyakran hajlamosak vagyunk megtagadni a határokat, és elkerülni a törékeny és sérült embereket. Ugyanis megvan bennük az az erő, hogy megkérdőjelezzék az általunk választott irányt, úgyis mint egyén és mint közösség. Szól Ferenc pápa levele a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztőjének. Szeretném önt és mindazokat, akik munkájukat és szellemiségüket a tájékoztatásnak szentelik, arra bátorítani, hogy a kommunikációs eszközökön keresztül, amelyek ma már valós időben egyesítik világunkat, érezzék a szavak fontosságát. Ezek soha nem csak szavak, hanem tettek, amelyek emberi környezetet építenek. Összekapcsolhatnak, vagy szétválaszthatnak, szolgálhatják az igazságot, vagy éppen kihasználják azt. Le kell fegyvereznünk a szavakat, hogy lefegyverezzük az észjárást, és hogy lefegyverezzük a földet. Nagy szükség van a megfontolásra, a nyugalomra, a komplexitás, a helyzetek összetettségének az érzékelésére, szól a pápa levele. Míg a háború csak pusztítja a közösségeket és a környezetet, anélkül, hogy megoldást kínálna a konfliktusokra, a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új éltető erőre és hitelességre van szükségük. A vallások ráadásul a népek lelkiségéből meríthetnek, hogy újra érezhessék a testvériség és az igazságosság iránti vágyat, a béke iránti reményt. Mindez elkötelezettséget, munkát, csendet, szavakat igényel. Érezzük magunkat egynek ebben az erőfeszítésben, amelyet a mennyei kegyelem szünet nélkül inspirál és elkísér. Ferenc, Zárul a Szentatyának a Corriere della Sera olasz napilap főszerkesztője az intézet levele, amely Rómában kelt a Gemelli klinikán 2025. március 14-én pénteken, és amely a milánói napilap március 18-i számában jelent meg.
Leszerelés és a diplomácia újraéledése. Főszerkesztői jegyzet. Ferenc pápa a Gemelli klinikáról újból felhívta a figyelmet a háború abszurditására, mialatt a világot a fegyverkezési hajsza köti le. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője, vezércikkében reflektál a pápa gondolataira. Bármennyire is az elrettentés a cél, a fegyverek sorsa az, hogy előbb-utóbb bevessék őket. Ez pedig egyenes út a harmadik világháborúhoz. Kevés, de sokat mondó szó, mely sajnos éppen azokban az órákban ér el hozzánk, amikor újra fellángul a háború a Közel-Keleten, ahol Izrael újra bombákat zúdít Gázára. A Gemelli kórházból Ferenc pápa még világosabban és élesebben látja a háború abszurditását. A Corriere della Sera című olasz napilap igazgatójának írt levelében újra felemeli szavát, hasonlóan ahhoz, ahogy a keresztelő kiállt a pusztában, hogy emlékeztessen, a háború lerombolja a közösségeket és a környezetet. A világ, Európát is beleértve, fegyverkezési hajszába fogott. Kész óriási összegeket beruházni, hogy feltöltse arzenáljait, melyek már most is túlcsordulnak mindenféle halálosztó fegyverektől, amelyek képesek akár tízszer is megsemmisíteni az egész emberiséget. Péter utóda, akit elesetté és gyengévé tett a betegség, nem mond le arról, hogy megmutassa nekünk az utat, hogyan állítsuk meg a rohanást, ami a harmadik világháború szakadéka felé sodor minket. Arra szólít, hogy elsősorban a szavainkat és az elménket fegyverezzük le. Arra szólít, hogy fegyverezzük le a földet. Andrea Tornielli így folytatja jegyzetét. Egy olyan időszakban, melyben még a tárgyalások és a csúcs találkozók is a világ szeme láttára történnek, és ahol úgy tűnik, hogy a leegyszerűsített nyelvezet, az ellenfél demonizálása, a szélsőségesség és az álhírek veszik át az uralmat, Ferenc pápa elgondolkodásra hív minket, nyugalomra int, és arra, hogy meglássuk a valóság összetettségének értelmét. Főképpen pedig arra szólít, hogy fedezzük föl újra a diplomáciát egy olyan világban, mely látszólag elfeledkezett róla, s adjuk vissza a nemzetközi szervezetek éltető erejét és hitelességét, amelyeket megerősíteni kell, nem pedig kiüresíteni, és erejüktől megfosztani. Azt, hogy a lefegyverezés és nem az újrafegyverkezés a követendő út, Pietro Parolin bíboros államtitkár is elmondta hétfőn egy a Ramadánról szóló kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódóan Marokkó Szentszéki nagykövetségén, ahol a Rearm Europe újra felfegyverezni Európát tervről kérdezték. Aki az újrafegyverkezést választja, előbb vagy utóbb szembe kell, hogy nézzen a valósággal. A fegyverek, bármennyire is elrettentőnek tűnhetnek, arra szolgálnak, hogy használják őket. Nemzetközi szinten kell nyomást gyakorolni azért, hogy elérjük az általános és ellenőrzött lefegyverzést. Ez volt a Szentszék állandó politikája már az első világháború ideje óta. Parolin bíboros hozzátette, nem lehetünk elégedettek a mostani irányjal, ahol éppen ellenkezőleg a fegyverraktárak megerősítésének vagyunk tanúi. Zárja jegyzetét Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
A pápa jóvá hagyta a szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását 2028-ban. Ferenc pápa hivatalosan is új szakaszt indít az egyház szinódusi útján azzal, hogy jóvá hagyott egy utánkövetési eljárást, amely 2028-ban egy egyházi közgyűlésben csúcsosodik ki. Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár bejelentette a 2028. októberében a Vatikánban megrendezésre kerülő rendkívüli szinódus utáni egyházi közgyűlés összehívását, amely a szinódus eredményeinek végrehajtását kísérő 3 éves folyamat csúcspontja. Az összes püspöknek és eparchának, valamint a keleti katolikus egyházak pátriárkáinak és nagyérsekeinek címzett levelében Grech bíboros kifejtette, hogy a közgyűlés nem egy új szinódus lesz. A folyamat az egy szinodális egyházért, szeretett közösség részvétel és küldetés témáról 3 szakaszban, 3 év során megtartott, és 2024. októberében lezárult szinódus végrehajtási szakaszára vonatkozik. Amint azt a pápa a múlt októberi tanácskozás végén azonnal tisztázta, a 16. közgyűlés záró okmánya része Péter utóda rendes tanító hivatalának, és azt ilyen értelemben kell fogadni. Grech bíboros magyarázata szerint ez azt jelenti, hogy a helyi egyházaknak és az egyházak csoportjainak el kell kötelezniük magukat a dokumentum irányelveinek végrehajtása mellett, a megkülönböztetés és a döntéshozatal folyamatain keresztül. Grech bíboros kifejtette, hogy a végrehajtási szakaszt nem felülről jövő direktívák egyszerű alkalmazásának kell tekinteni, hanem a záró dokumentum befogadási folyamatának, a helyi kultúráknak és közösségi szükségleteknek megfelelő módon. A cél továbbra is az egyházak közötti és az egyházon belüli eszmecserék és párbeszéd konkrét megvalósítása. Ennek a végrehajtási folyamatnak döntő szempontja mindazok újbóli bevonása, akik hozzájárultak a szinódushoz, hogy minden egyház meghallgatása és lelkipásztoraik megkülönböztetése meghozza gyümölcsét. Ennek az erőfeszítésnek alapvető részei a papokból, diakónusokból, megszentelt életet élő férfiakból és nőkből, valamint a világi hívekből álló szinodális csoportok, amelyeket püspökük kísérel. A szinódusi főtitkár ezért azt javasolja, hogy ezeket a csoportokat értékeljék, és a szükséges újítsák meg, aktiválják újra és megfelelően integrálják. Grech bíboros szinódusi főtitkár szerint a teljes folyamat alkotja azt a keretet, amelybe a tanulmányi csoportok munkájának eredményei és a szinódus kánonjogi bizottságának hozzájárulásai kerülnek. A 10 tanulmányi csoportot Ferenc pápa hozta létre 2024. márciusában, hogy megvizsgálják a 16. szinódusi közgyűlés 2023-as első ülésszakában felmerült kérdéseket. A kánonjogi bizottság viszont 2023 óta működik, amint azt a szinódusi közgyűlés 2. ülésszakának instrumentum laborisa munkadokumentuma jelzi. A törvényszövegek dikasztériumával egyetértésben a szinódus szolgálatára jött létre. Grech bíboros felvázolta a szinódus végrehajtási szakaszát elkísérő folyamat állomásait. A folyamat bejelentése, amelyet májusban a végrehajtását részletező dokumentum közzététele, valamint a szinódusi csoportok és a résztvevő testületek október 24-e és 26-a közötti időszakra tervezett jubileumának megünneplése követ. Grech bíboros továbbá hangsúlyozta, hogy ez egy fontos esemény, amely az egyre szinodálisabbá váló egyház iránti elkötelezettséget a csalódást nem okozó remény távlatába helyezi, utalva a most zajló Szent Év központi témájára. 2027 első és második fél éve között az értékelő közgyűlésekre az egyházmegyékben, az eparchiákban, a nemzeti és a nemzetközi püspöki konferenciákban, a keleti hierarchikus struktúrákban és más egyházi csoportokon belül kerül sor. 2028 első és második fél évét a kontinentális értékelő közgyűléseknek és az Instrumentum Laboris, a munkadokumentum kiadásának szentelik a 2028 októberében összeülő egyházi közgyűlés számára. Grech bíboros levele végén arra hív, hogy imádkozzunk Ferenc pápa egészségéért, akit február 14-e óta a római Gemelli klinikán ápolnak kétoldalú tüdőgyulladással. A vatikáni nagybőti prédikációkon jelen lehetnek a hívek is. Idén a hívőket is meghívják, hogy vegyenek részt a vatikáni nagybőti prédikációkon a húsvétot megelőző 4 pénteken. Az elmélkedések témája Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. Első alkalommal lehet részt venni a római kúria nagybőti prédikációin, és nem kell belépőjegyet sem kérni, közölte a pápai ház prefektúrája március 17-én hétfőn. A hívek a vatikáni 6. pálterembe, ahol az elmélkedéseket az első 3 pénteken tartják, a Petriano néven ismert bejáraton keresztül mehetnek be, amely a Szent Uffizio térre nyílik, és amelyet a pápai svájci gárda őriz. A nagybőjti prédikációk reggel 9 órakor kezdődnek a 6. pálteremben. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház prédikátora vezeti az elmélkedéseket, amelyek idén ezen a pénteken kezdődnek, és a nagyhetet megelőző péntekig folytatódnak. Az idei nagybőjti prédikációk témája a vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. Pasolini atya elmélkedései a következő témákra összpontosítanak. Március 21-én a befogadás megtanulása, a keresztség logikája. Március 28-án a máshová menni, szabadság a lélekben. Április 4-én a tudni újra felemelkedni, a feltámadás öröme. Végül április 11-én a remény kiterjesztése, a mennybe menetel felelőssége témát fejti ki.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mindenütt a földön vágynak valami után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értemi. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, reménye. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem. A szeretet átvisz az életen, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy az Úr szeret. Ha elhagyna mindenki, ő megmarad neked. Szeretni, hiszen ő a szeretet, ő ki mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. Mert a szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, mindent elhisz, remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet nem fogy el sosem, tudod, a szeretet átvisz az életen.
A szeretet Istene téged is elér, ha nyitva a szíved és oda még befér, ha nem vagy telve indulattal, gyűlölettel, félelemmel, haraggal. A szeretet megtalál, bárhol is legyél, nyisd ki a szíved és bízz benne, ne félj, megváltozhat az életed, igen úgy, ahogy nem is képzeled, mert a szeretet nem fogy el sosem. Tudod, a szeretet az átvisz az életet, ő, aki mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet az nem fogy el sosem, mert ez a szeretet, ez átvisz az életen, mindent elhisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet ér. Ó, ez a szeretet ér. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
A nap verse.
Dísztelen dal. Nem mondok én ki, mondhatatlant, mert félek, ha ki, mondanám, rám szakadna. Nem vagyok hős, ó, hősök nem, alkalmazottak vagyunk valamennyien. Légi révészek egy tolvonással, vagy mint régen a lakályok egyetlen legyintéssel elbocsátható alkalmazottak saját jószántunkból, mert senki sem kényszerített. Ó, nem, csak hát a körülmények, ugyebár azok mindig adva vannak, sőt, ugyebár a havi fix reménye, na meg a nyugdíj. Ó, a szabadság, kérem, ahogyan egy jeles író személyiség mondotta, az kérem a 18. század ez mélye volt, ugyebár a 20. a nyugdíj, ha megérhetjük, és így van ez, kérem, az egész földgolyón, talán másutt is, ahol, ha van még civilizáció.
Kányádi Sándor Dísztelen dal című versét a szerző előadásában hallották. Kányádi Sándor 1929. május 10-én született a romániai Nagygalambfalván, székelyföldműves családban. Költői tehetségét Peskendi Géza fedezi fel. 1950-ben a Bukaresti Ifjú Munkás című lapban közli első versét. 1950-től fél évig a kolozsvári Szent Györgyi István színművészeti főiskola hallgatója, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi karán tanul. Itt szerez magyar irodalom szakos tanári diplomát 1954-ben. A következő évben jelenik meg első verses kötete, A virágzik a cseresznyefa. 1951-ben és 52-ben az Irodalmi Almanak segédszerkesztője, néhány hónapig az Utunk című folyóirat munkatársa is. 1955 és 60 között a Dolgozó nő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a Kolozsvári Napsugár című gyermeklap szerkesztője. 1958-ban megnősül, felesége Ticsi Mária Magdolna tanár, szerkesztő. Kányádi tevékenyen részt vállal az irodalmi életben. 1967-ben utazik először nyugatra, Bécsben megtartja a Líránkról Bécsben című előadását. A 70-es években megfordul Norvégiában, Svédországban és a tengeren túlon is. 1984-ben hosszabb észak- és dél-amerikai előadó körúton vesz részt. 1992-ben Izraelben mutatja be erdélyi jiddis népköltészet fordítását. 1987-ben meghívják a rotterdami nemzetközi költő találkozóra, de nem kap útlevelet, ezért tiltakozásul kilép a Romániai Írószövetségből. 1993-ban Kossuth díjjal jutalmazzák, 2014-ben a Nemzetművészet címmel tüntetik ki. A Magyar Művészeti Akadémia, a Kossuth és Széchenyi díjbizottság tagja, a Digitális Irodalmi Akadémia egyik alapítója. 2018. június 20-án hunyt el Budapesten.
Thank you.
nap imája.
Halld meg, jóságos alkotó, könyörgésünk síró szavát, mellyel hozzád fohászkodunk e 40 napos bőten át. A szívek vizsgálója vagy, gyengéinket jól ismered. Kik hozzád térnek, add nekik a bocsánat kegyelmeit. Bűnünk tenger, de kegyesen vedd, aki vallomást teszen. Nevednek dicsőségéért, adja betegnek enyhülést. Engedd, hogy testünk törje meg az üdvös megtartóztatás, hogy immár a bőtös szívek bűnt többé ne éhezzenek. Boldog háromság, tedd meg ezt, egyszerű egység, add meg ezt, hogy hozzon bőgyümölcsöket tieidnek a bőtölés.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!